A mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes nyári napon. Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Énekeljük kezdőénekül testvérek a 166-os éneket. A 166. ének így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelem kérés véget, e szent helyre feljöttünk. Testvérek, hallgassuk meg Istenek igéjét a Malakiás próféta könyvéből, a 3. rész 13. versétől kezdődően. Olvasom Isten igéjét a Malakiás próféta könyvéből, a 3. rész 13. versétől kezdődően, egészen a 3. rész végéig. Keményen szóltatok ellenem, azt mondja az Úr, és te azt mondjátok, mit szóltunk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregeknek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Amikor erről tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iratott ő előtte azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nekik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között. Az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld, és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, amikor így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, Isten nevének dicsőítésére a 412-es éneket. 412-es ének mind három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Imádkozzunk! Teremtő és megváltó Istenünk, szerető édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy újra itt lehetünk. Köszönjük, hogy újra szólsz hozzánk. Köszönjük, hogy te tegnap és ma és örökké ugyanaz az Isten vagy. És noha örökké való és változhatatlan vagy, Jézus Krisztusban eljöttél emberi testben közénk, mulandó létű emberek közé. Azért, hogy minket mulandó létűeket bekapcsolj az örökké valóságba. Hogy örökre eljegyezd minket önmagadnak. Mert látod, magunkban nem tudunk boldogulni. Mint ahogy a csecsemő nem tud létezni a szülő folyamatos gondoskodása, szeretete nélkül, mi sem tudunk létezni igazán, kiteljesedő élettel, nélküled. Bocsáss meg, ha mégis sokszor megpróbáljuk az önálló létet. Megpróbálunk mi a magunk feje szerint elindulni egy bizonyos irányba. És hányszor rádöbbentünk, hogy fejjel mentünk a falnak. Bocsáss meg, hogy sokszor saját magunk okozta fájdalmaink közepette sem eszméltünk fel igazán. Köszönjük neked, hogy kivártad atyai türelemmel azt a pillanatot, amikor végül odafordultunk hozzá, amikor megadtuk magunkat neked. Köszönjük neked, hogy a veled való szövetségben és éltető kapcsolatban tapasztalhatjuk meg azt, amit Malakiás próféta által hátrahagytál, hogy olvasható, tanulható legyen ma is ez a 2500 éves üzenet. Hogy van különbség a között, aki tisztel téged, és a között, aki nem tisztel téged. Mert ott van a te áldásod azok életén, akik őszintén hódolnak előtted. És bizony hiányzik az áldás azok életéből, akik nem tisztelnek téged. Istenünk, könyörülj rajtunk, hogy ne csak a te áldásaidra sóvárogjunk, hanem téged, magadat kívánjunk. Aki örök társul akarsz szegődni hozzánk, aki jelen akarsz lenni életünk mindennapjaiban, nem erőszakkal és nem tolakodva, hanem úgy, mint akit mi magunk hívunk be, mert életünk legszükségesebb és legfontosabb elemeként ismerünk föl. Köszönjük neked, hogy most is úgy akarsz szólni hozzánk, hogy a te szavad igazi visszhangot keltsen bennünk, és engedelmességre serkentsen minket, mindnyájunk örömére, áldására, lelki gazdagodására és a te neved dicsőségére. Amen. Kedves testvérek, most egy zenei meglepetés következik. Egy Bach szólót fogunk hallgatni Viski Máté előadásában. Nem csak a most megkeresztelendő második fiát akarja köszönteni ezzel, hanem minket, az egész gyülekezetet is. Köszönjük szépen! Még a kicsinek is tetszett, legjobbkor szólt vele. Testvérek, készüljünk Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250-es ének első versét. 250. énekünk első versét énekeljük, mely így kezdődik. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám! Hallgassuk meg, drága testvérek, Isten üzenetét az előbb elhangzott részből, a Malakiás próféta könyvének harmadik részéből, ezúttal a 17. és 18. versekből. Felolvasom az igét a Malakiás próféta könyvének harmadik részéből, a 17. és 18. versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Azon a napon azt mondja a seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nekik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. És azon a napon, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nekik, amint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. Eddig tart az alapige. Hiába való az Isten szolgálata. Nem új keletű kijelentés ez, testvérek, lám. 2500 évvel ezelőtt is már megfogalmazták bizonyos emberek. Ráadásul nem is hitetlenek, hanem olyanok, akikről azt olvassuk, hogy tisztelték az Urat. Akik tudtak Istenről. Csak hogy valami mégis hiányzott abból a kapcsolatból, ami ott volt az Isten tisztelői és maga Isten között. Éppen mert hiányzott a lényeges vonás ebből a kapcsolatból, ezért tudtak kiábrándultan így szólni azok, akik tudtak Istenről, hogy hiába való az Isten szolgálata. Mert hát mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, hogy alázatosan járunk a seregek ura előtt, ha közben szétnézve azt látjuk, hogy gonoszoknak szerencsésebb a sorsuk, hogy a kevélyek boldogabbak, jobban gyarapodnak, noha gonoszságot üznek, és noha kísértik az Istent, mégis megszabadulnak. Testvérek, szembesüljünk őszintén ezzel a kérdéssel. Vajon mi nem töprengtünk már hasonló kérdéseken? Különösen akkor, amikor templomos, vagy éppen bibliaolvasó, vagy imádkozó ember létedre ért váratlanul egy próba, Valami olyasmi zúdult a rejád, amit úgymond nem is érdemeltél meg. Talán váratlan, hirtelen fordulat lepett meg az élet útján, és értetlenül kapkodtad a fejedet, nem tudva, hogy mi is akar ez lenni. Hogy van az, hogy Isten, amit énekelik egyik énekünkben, azt bünteti, kit szeret? Miért nem bünteti a gonoszokat? Azokat, akik őt kísértik. Azokat, akik nem tartják meg törvényeit, akik nem is járnak alázatosan Isten előtt. Sőt, kevélykednek, büszkélkednek az Istennel szemben is. Miért nem azokat bünteti? Testvérek, azt hiszem, hogy ezek a kérdések elő-utóbb mindnyájunkat meglepnek. És nyilván nagy provokáció az számunkra, hogy az Istennel való kapcsolatunk rendjén ezekre a nyugtalanító kérdésekre valami megnyugtató választ kapjunk. Egyszer egy neves újságíró meginterjúolta a világhírű Teréz anyát, és először is elismerését fejezte ki az iránt, a missziós szolgálata iránt, amivel ő a legelesettebbek, szegények, elhagyatottakhoz lehajolt, akikért úgymond egész életét föláldozta. Utána azonban ez a neves újságíró egy pimasz és provokáló kérdéssel ostromolta meg a köztudottan római katolikus egyháztag Teréz anyát. Ezt a kérdést tette fel neki, hogy hogy van az, hogy a Vatikánnak olyan hatalmas vagyona van, és ahelyett, hogy ezt a vagyont szétosztaná a szegények javára, még gyarapítja is azt. Most az a Teréz anya, aki a katolikus egyház tagjaként végezte ezt a nagyon áldozatos missziói szolgálatát, rögtön átlátott ennek a provokáló kérdezőnek a lelki világán, és így válaszolt neki. Kedves Uram, önnek nincs békesség a szívében. Ön egy belső zavarral küzd. Önnek hitre lenne szüksége. Önnek el kellene kezdenie imádkozni. De hát én nem is tudok imádkozni, sose imádkoztam, mondja a riporter. Most ez hiányzik önnek. Az Istennel való személyes élő kapcsolat. Mert ebből fakadna az a békessége, aminek birtokában nem nyugtalankodna az ilyen kérdések vagy dolgok fölött, hanem észrevenné az érem másik oldalát, hogy a kereszténység az évszázadok során, vagy a két évezrede során a legtöbbet tette az elesettek és nyomorultak megsegítésére. Nézzünk csak szét, és ezt már nem Teréz anya mondta, hanem ezt most én mondom, hogy nézzünk csak szét egy kicsit a világvallások területén. Melyik világvallás? Iszlám? Buddhizmus, hinduizmus, sintoizmus, épített annyi árvaházat, öreg otthont, annyi kórházat a szenvedőknek, az elesetteknek, mint maga a kereszténység. Igen, föl lehet tenni a kérdést, hogy miért van a Vatikánnak akkora vagyona. De ettől még nem jut senki igazi belső békességre. Nos hát, nagy kérdés az, hogy milyen kapcsolatban vagy Istennel? Mert hogy azok, akik itt Malakiás próféta idejében, Krisztus előtt a 4., 5. század táján, azt kérdezték, vagy azt mondták, hogy hiába való az Isten szolgálata, mert látjuk, hogy a kevélyek, a gonoszok jobban boldogulnak ezen a világon, mint az Isten félők, vagy Isten tisztelők. Nos, azoknak nem volt rendben az Istennel való kapcsolatuk. Márpedig a személyes kapcsolat, a valakihez tartozás alapvető feltétele a lélek békéjének, nyugalmának, az életünk egyensúlyának. Egyszer egy házas pár egy árvázat alapított olyan gyerekek befogadására, akik születési rendellenességekkel jöttek a világra. Otthont akartak nyújtani nekik, aztán orvosi segítséget is, hogy az ilyen születési rendellenességekkel világra jött gyermekeket műtétek révén, amennyire csak lehet az orvostudomány által, kicsit próbálják helyrehozni. De ezen túl örökbefogadó szülőket, családokat is kerestek, és igyekeztek minél több ilyen árvaházi születési rendellenességekkel világra jött gyermekeket elhelyezni épp egészséges, kiegyensúlyozott családokba. És sikerült is, sok ilyen gyermeket örökbe fogadtak bizonyos családok. Volt ott egy olyan szellemi fogyatékos kisfiú, aki már 9 éves lett, amikor kezdte észlelni azt, hogy az ő játszó pajtásait sorban örökbe fogadják, elviszik a gyermek otthonból, ő pedig mindig ott hagyatik. És elkezdte kérdezni a gondozóit, hogy őt miért nem fogadja örökbe senki, miért nem kell senkinek. És egyszer egy család telefonált az otthonba, és az iránt érdeklődött, hogy ez a 9 éves kisfiú ott van-e még. Kiderült ugyanis, hogy ez a család már ugyanabból az otthonból korábban egy másik gyermeket örökbe fogadott. És elindult a procedúra, hogy ezt a kisfiút is örökbe fogadják, kijelölték az elköltözés napját, előre örvendett is a gyermek, hogy találkozhat a régi pajtásával, akit korábban az öreg otthonból ugyanaz a család befogadott. Az örökbe fogadó szülők előre el is küldték azt az új nevet az öreg otthonnak, amin majd nevezni fogják ezt az örökbe fogadott gyermeket. A gyermek elkezdte ismételgetni az új nevét, és készülve az öreg otthon elhagyására a személyzetnek, a társainak mind ismételgette, hogy ez az én új nevem, ezen szólítsatok ezután engem. Milyen különös, hogy egy szellemi fogyatékos gyerek is képes megérteni az új kapcsolat, a valakihez tartozás felszabadító érzését. Akkor is, ha nem tud mindent rögzíteni és nyomon követni, de valahol a lelke mélyén még egy sérült testű vagy szellemű gyermek is valahol érzékeli azt, hogy szeretik vagy nem szeretik, hogy befogadják vagy nem fogadják, hogy ott hagyják vagy törődnek-e vele. Van egy lelkész barátom, akinek van egy donkoros gyermeke, és elmondja, hogy másik két egészséges gyermektől nem kaptak annyi szeretetet, mint ettől a beteg gyermektől. Pedig betegsége okán fogyatékos, szellemileg is. De valahol a lélek mélyén Isten különös módon el tudja rejteni még egy szellemi fogyatékos gyermekbe is azt a különös sóvárgást, vágyat, ami ott van mindnyájunk szívében. Hogy legyek valaki. Ahogy Ady Endre fogalmazta, szeretném, ha szeretnének, és lennék valakié. Nos, ennek a mély emberi vágynak megy elébe Isten, amikor azt mondja itt Malakiás próféta által, azon a napon, amit én szerzek, tulajdonommá lesznek. És megtudják, hogy kedvezek nekik, mint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. Kedvezek nekik, mint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És milyen áron kedvez Isten az ő népének? Nem csak az Ószövetség népének, hanem az Új Szövetség választott népének, nekünk is. Milyen áron kedvezett neked és nekem? Azon az áron, hogy nem kedvezett az ő egyszülött fiának. Hogy mondja Pál apostol a Római Levél 8. részében? 32. versben. Aki az ő tulajdonfiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk? Tulajdonfiának nem kedvezett, hogy kedvezhessen neked. Nem kímélte egy újfordítás szerint, nem kímélte az ő egyszülött fiát, odaadta a keresztre. Persze mondhatnád, hogy brutális, mondhatnád, hogy gonosz, mondhatnád, hogy érzéketlen ez az Isten, ez az Atya, ha így bánik az ő fiával. De nem kedvezett, nem kímélte az ő egyszülöttjét azért, hogy kímélhessen téged és engem, hogy kedvezzen neked és nekem. Ez az egyetlen esélyünk. A Közel-Kelet egyik legjelentősebb epikus költeménye egy perzsa írójé. Ennek a költeménynek a címe Sásnáma. Ez Krisztus után 935-1020 között élt ez a perzsa író. Kortársa volt a mi Szent István királyunknak. És azóta fennmaradt ez az epikus költemény a perzsa irodalomnak egyik gyöngyszeme, ami az angol nyelvterületen a 19. század egyik írónak az átköltése nyomán lett ismerté, mégpedig egy új címen, hogy Sóráb és Rusztum. Ez két személy neve, két férfi név. Sóráb és Rusztum. Rusztum egy erős harcos volt, akinek nem volt párja. A harc számára egy életforma volt, mindig távol volt otthonától, noha családja volt. Egy napon találkozott egy fiatalabb harcossal, aki ugyanolyan ismert volt már, mint ő. Őt hívták Sórábnak, és harcra provokálta ezt a fiatalabb harcost. Ez a fiatal azonban nem akarta elfogadni az idősebb harcos kihívását, hogy ellene harcoljon, mert ez a fiatalabb harcos Sóráb tudta, amit a másik nem tudott, az idősebb harcos, hogy Amaz, az idősebb, ennek a fiatalnak az apja. Úgy történt ugyanis, hogy mivel nagyon gyakran volt távol otthonától ez a Rusztum nevű idősebb harcos, úgy született meg ez a gyermeke, hogy az édesanyja megkímélni akarta őt az apja életmódjától, odaadta egy rokonnak, hogy az nevelje fel. És amikor haza került a harcos apa Rusztum, akkor azt hazudta a felesége neki, hogy egy lánygyermeke született, aki úgyse lesz alkalmas a harcra, ezért odaadta őt, hogy valaki idegen fölnevelje. Így, mikor felnőtt ez a gyermek, és szemtől szembe került az apa a fiával, és az apa provokálta a fiatal embert, az számára ismeretlent a harcra, ezért vonakodott belebocsátkozni ebbe a párbajba ez a fiatal ember. Végül a harcmezőn szerencsétlen körülmények folytán mégis egymással szembe kerülnek. És a viadal közben a fiatalnak kétszer is alkalma lett volna arra, hogy halálosan megsebesítse az idős harcost, az apját. De mind a kétszer megkímélte az életét az apjának. Közben az apja úgy térült, fordult, kiváló, gyakorlott harcos révén, hogy végül beledöfte a szabjáját a fiatal harcosba. És amikor annak az élete kezdett elfolyni, akkor elmondta a fiatal harcos haldoklása közben, hogy kicsoda ő. Megdöbbenve hallgatta az apa, hogy a saját fiát szúrta volna le, és bizonyítékot kért tőle. És erre fölmutatott egy medált a fiú, amit egykor az anyjától kapott, amit az apa is ismert, és a történet azzal zárul, hogy leírja azt a rettenetes fájdalmat és lelkiismert furdalást, ami rászakadt Rusztumra, amikor rádöbbent, hogy saját fiát ölte meg. Azt, aki kétszer is megkímélte az ő életét, noha alkalma lett volna arra, hogy megölje. A hatalom és a hírnév kísértése oltárán sokszor elvéreznek a fiak. És jaj, a mai világ sem kíméletesebb ennél. Hatalom és hírné vagy. A kényelmes élet oltárán elvéreznek a fiak. Hadd ne beszéljünk az abortuszok sokaságáról. Minap érkezett egy hírlevél, amiben nagyon alapos tanulmány rendjén kimutatják azt, hogy Európa miért veszett el a kereszténység számára, és már múlt időben beszél ez a tanulmány erről, visszafordíthatatlan folyamat az, hogy Európa iszlámosodik. Ráadásul rohamos léptekben. És szép, kimutatott adatokkal támasztja alá ez a tanulmány ezt a gondolatot, ezt a felismerést, hogy úgynevezett keresztjén európai országok sokasága már ott tart, hogy egy-egy családban körülbelül 1,1, maximum 1,3 gyermek születik. Ugye a statisztika ezt ki tudja mutatni, akár ilyen 1,3 tizednyi pontossággal, Románia is például, vagy Magyarország is ezen a szinten mozog, Olaszország 1,1 tized gyermekkel egy családra, miközben a muzulmán családok átlaga 8,1 tized. És a sima statisztika alapján kimutatják, hogy Németország 20-30 éve belül muzulmán többségű lesz, nem is beszélve Franciaországról, vagy éppen Angliáról, ahol már állítólag több muzulmán mecset van, mint keresztény templom, ahol nagyon sok korábbi keresztény templom épület ma már muzulmán mecset. Nem véletlenül fogalmazott így a szerencsétlen sorsú Kaddafi, ugye, akit az amerikaiak öltek meg nemrég, Ceausescu-nak egykori barátja volt, ugye tudjuk, hogy ma már nem kell karddal és szabjával meghódítani Európát, mint évszázadokkal ezelőtt. Úgy tűnik, hogy Allá az ölünkbe hullatja Európát, éppen a népszaporulatunk révén. Nos hát, testvérek, mit jelent, amikor bizonyos önző érdekek, kényelmi érdekek meggondolatlanság oltárán föláldoztatnak fiaink, gyermekeink? Kedvezünk-e igazán neki? Azt mondja Isten, hogy én úgy jelentem ki magamat egy bizonyos napon az én népemnek, és olyan napot, olyan időpontot szerzek, amikor tulajdonomá lesznek és kedvezek nekik, mint kiki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. Ó, ha csak úgy kedvezne Isten nekünk, vagy az ő népének, mint ahogy mi tudunk kedvezni gyermekeinknek, jaj lenne nekünk. Mert hogy Isten sokkal inkább kedvez nekünk. Sokszor ellene lázadó és vele szembe pimaszkodó felnőtt gyermekeinek, mint ahogy mi kedvezünk a gyermekeinknek. Rávi Zakariás, a neves indiai származású, most nyugaton élő professzor, teológus, evangelizátor, írja le azt, hogy Indiában szokás az, hogy a fiú vagy lány gyermek az apja iránti tisztelet jegyében, amikor találkozik az apjával, vagy amikor búcsúzik el egy utazás előtt, akkor lehajol és megérinti az apja lábát. És a szertartás közben az apa pedig áldást mond a gyermekére. És leírja, hogy volt neki egy barátja, gyermekkori, majd fiatalkori barátja, míg ő még Indiában élt, aki az apja iránti tiszteletnek ezt a szertartását rendszeresen végezte, csak hogy észrevette később Rávi Zakariás, hogy ez az ő barátja a hétköznapi életben egyáltalán nem tiszteli az apját. És később olyan tragikus vége lett, hogy leöntötte magát benzinnel és fölgyújtotta magát, mire a szülők hazaértek, meghalt a fiúk. És ekkor értett meg valami különös dolgot ez a Rávi Zakariás, hogy a fiú csak formasságból tisztelte az apját, az apa pedig, aki megáldotta őt az ősi szertartás jegyében, nem is ismerte igazán a fiát, Egyik sem tudta, hogy mit gondol közben a másik. Az egész formaság és szertartás semmit sem ért. Most testvérem, egy kicsit ültessük át ezt a képet, ami Istennel való kapcsolatunkra. Hogyan is viszonyulunk mi hozzá? Miféle szertartást gyakorolunk mi vele kapcsolatban? Igen, beülünk az Isten tiszteletre, ismerjük a református liturgiának a részleteit, részt veszünk a szertartásban. De ennyiben merül ki az Istennel való kapcsolatunk? Vajon a hétköznapi életben a környezetünkben élők észreveszik, hogy mi őszintén tiszteljük-e a mi mennyei atyánkat, vagy sem? Igazán komolyan vesszük-e őt, vagy sem? Vagy csak üres szertartás az egész? Aminek akár tragikus vége is lehet egy adott pillanatban. Most hát, 17. századnak egy neves énekköltője, keresztény himnusz írója, Angelus Silesius azt mondja, hogy ha úgy a léleké vagy, mármint a nagybetűs léleké, a szent lélekre utal, ha úgy a léleké vagy, mint tiéd a kezed, föltárja te neked magát a három egy. Ha úgy a léleké vagy, mint tiéd a kezed, föltárja te neked magát a három egy. Hogyan tiéd a kezed? Nyilván úgy, hogy hozzátartozik a testedhez, a lényedhez. Talán nem is gondolunk sokszor arra, hogy hálát adjunk a kezekért, az épségéért, hogy tehet, vehet, ölelhet, simogathat, stb. Stb. Egy tévé adásban egyszer nagyon érdekesen számoltak be orvosok és tudósok arról, hogy milyen gyors léptékben fejlődik a művégtagoknak az előállítása, a gyártása. És hogy ez micsoda hatalmas előnyt jelent azoknak, akik baleset folytán elveszítik kezüket vagy lábukat. És be is mutattak két olyan pacienst, akik tolókocsiban éltek addig, egyiknek a keze hiányoztak, a másiknak a lábai hiányoztak, és miután megkapták a nagyon speciálisan és jól működő művégtagokat, akkor mindketten fölálltak a tolókocsiból, és nagyon érdekes kijelentést tettek. Olyan csodálatos dolog, ha meg tudsz ölelni valakit, és ha téged is megölelnek. Ha van, mivel megölelned a másikat. És ha a másik van, mivel megöleljen téged. Vajon gondoltunk-e arra, hogy hálát adjunk kezeinkért, akár rendszeresen is, hogy megölelhetjük a társunkat, a gyermekünket ölbevehetjük, megsimogathatjuk. Kezet foghatunk-e jó baráttal, hogy átölelhetjük a vállát egy biztató gesztus jegyében. Micsoda nagy dolog ez. Vagy apá, éppen imára kulcsolhatod két kezedet, mert épek a karjaid. Mert nem művégtagok. Habár ma már még azok is tudnak imára kulcsolódni. Valaki így fogalmazott, és nagyon szemléletes ez a kijelentés, hogy a legfőbb dolog az életben az, hogy a legfőbb dolgot megtartsd a legfőbb dolognak. Szójátékszerű ez, de nagyon nagy igazságot fejez ki. A legfőbb dolog az életben az, hogy a legfőbb dolgot megtartsd a legfőbb dolognak. És mi a legfőbb dolog? Szeresd az Urat, a te Istenedet. Mi az első nagy parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet. Ez a legfőbb dolog. És szeresd fel a barátodat, mint magadat. És ezt te tartsd életed legfőbb dolgának, életed első helyén, legyen ez mindig. Mert ha ez nem így működik, akkor jöhetnek ezek az Isten kísértő kérdések, amelyek a nyugtalan szív állapotáról árulkodnak, hogy mi haszna, hogy szolgáljuk az Isten, hisz a gonoszoknak nagyobb szerencséjük van. Nos hát, mi hisszük, hogy abban a pillanatban, azon alapon, amikor megismered egészen az Urat, amikor megtérsz, azt mondja itt az áróversben, és meglátod, akkor azon a napon meglátod, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között, és a között, aki nem szolgálja őt. Ha tudod már, ha ismered már ezt a különbséget, ez azt jelenti, annak a jelez, hogy te már odafordultál Istenhez. Te már Jézus Krisztusban megismerted a szabadítás örömét. És nagyon hálás is vagy azért,
hogy ez a szabadítás a tiéd. Legyen hát ilyen értelemben élő, lüktető, dinamikus, és a te életednek egyensúlyt kölcsönző, azaz apa és fiú kapcsolat, ami ott kell, hogy legyen Isten és az ő teremtett gyermeke, megváltott gyermeke között. Amen.
Testvérek, értek, válaszoljunk az Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 475-ös ének első két versét. 475-ös ének első két versét énekeljük. Az első vers itt kezdődik. Új szívet adj, Uram, én nekem. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, köszönjük háladással, hogy újra és újra reagálsz a mi kérdéseinkre. Azokra is, melyek hasonlók Izrael által feltett kérdésekhez, amiket jó 2500 évvel ezelőtt fogalmazott meg Malakiás próféta idejében. Köszönjük, hogy a próféta által, a te küldötted által idejében reagáltál néped kérdésére. És elmondtad, megtudjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Istenfélő és az Istent nem tisztelő között, akkor, ha megtértek, ha odafordultok teljes szívvel hozzám. Könyörülünk, hogy tudjunk mi is megalázkodni egészen előtte, és elismerni nagyságodat, hatalmadat, dicsőségedet, szentségedet. Könyörű, hogy ne legyen számunkra félelmetes mindez, hanem vonzó, hisz Jézus Krisztusban testté lettél. Közel hoztad ezt a távolinak tűnő és félelmetes szentséget hozzánk, hogy mi is megszentelődjünk, megtisztuljunk, hogy mi gyermeki bizalommal merészkedjünk egészen közel hozzád, és dobjuk oda végleg magunkat a te karjaidba. Köszönjük, hogy a te karjaid egészen lenyúlnak oda abba a mélységbe, ahol a bűn minket megbénít, és onnan emelsz fel minket. Köszönjük hálaadással, hogy ma is szóltál hozzánk, és hisszük, hogy a te szabad nem lesz hiába való a mi életünkben. Cselekedj hatalmasan, hogy növekedjék a te uralmad életünkben, mindnyájunk örömére, javára. Könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért, a próba alatt levőkért. Könyörgünk gyermekeinkért, az új nemzedék tagjaiért. Könyörgünk most megkeresztelendő gyermekekért is. Áld meg az ifjú házasokat, akik most indultak, vagy éppen házasságra készülnek, hogy ott is fölragyogjon a te dicsőséget. Köszönjük hálaadással, hogy hétköznapjainkat is megáldod, és velünk jössz ígéreted szerint. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt hónap folyamán a szeretett szolgálati persejbe összegyűlt közel 1500 lej, amit át is utaltunk a múlt hét folyamán a Farnasi öreg otthon javára. Ebben a hónapban, mivel közeledik megint az iskola kezdés hónapja, a szeptember, az ilai árvák javára fogadunk el külön adományokat, így készüljünk és segítsük az ilai ismert árvákat, akiket egy gyermektelen házaspár hosszú évek óta nevel saját otthonukban, minden állami támogatás nélkül. Köszönjük előre az ilyen támogatásokat. Megjött a Hírek Izraelből című folyóirat, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik. Örömmel hirdetem, hogy augusztus 9-én, mához egy hétre este a 6 órás istentisztelet keretében megint rendkívüli ifjúsági istentisztelet lesz, amikor a nem sokára tőlünk búcsúzó segédlelkészünk Mezei Sándor fog szolgálni az ifjúság körében, de erre a speciális ifjúsági istentiszteletre természetesen a felnőtt testvéreket is örömmel várjuk. Azt is örömmel jelentem, hogy a ránk következő szombaton, augusztus 8-án újra esküvő lesz templomunkban, 13 órai kezdettel, amikor Gábor a Levente 30 éves és Kovács Timé a 22 éves fiatalok vállalják Isten gazdag áldását, és kérik Isten áldását az ő megkötendő házasságukra. Őre csak örömmel közlöm a gyülekezettel, hogy most kettős keresztelőre kerül sor, amikor Balázs Ábelt kereszteljük meg, Balázs Zsolt és Emőke gyermekét, valamint Viski Benyámint, Viski Máté és Ágnes gyermekét. Mindkét gyermek, második gyermek a családban, mindkét családban két-két fiúnak örvendhetnek a szülők. Készüljünk tehát a keresztelésre, elénekelve a 255-ös ének első két versét. 255-ös ének így kezdődik: Ó, örök Isten, ki atyánk vagy nékünk. Thank you. Isten hozta a szülőket, keresztszülőket,
mindenek előtt a két megkeresztelendő fiúgyermeket. Hallgassuk meg, testvérek, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, amint ez írva található, a Máté evangéliumának 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben, a következőképpen. És hozzájuk menvén Jézus szól a nékik mondván, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Eddig tart a szereztetés. Igen. Testvérek, mint jeleztem, két fiúgyermeket keresztelünk. Az egyik neve Ábel. Egy kicsit beszéljünk előbb róla. A névsor is így diktálja. Aztán jön a bébet is, Benyám. Ábelről gondolom tudjuk, hogy bibliai személy. És azt is gondolom, hogy nagyon sokan tudják, milyen tragikus vége lett, hiszen az ő bátyja, Kain, ölte meg őt. Ábel neve különös jelentőség. Először is azt jelenti, hogy pára, lehelet, mulandóság. Gondolom a szülők ezt már tudták, ha kiválasztották ezt a nevet. Ezért sokan nem is akarják ezt a nevet adni a gyermekeiknek. Olvastam éppen az interneten ilyen véleményt, ugye engem is rácsábítottak már a gyerekek, hogy kutakodjak egy kicsit az interneten, hogy valaki, mikor készült a gyermekének nevet adni, és megtudta, hogy mit jelent az Ábel név, hogy pára, lehelet, mulandóság, rögtön elállt a szándékától, és nem adta ezt a nevet a fiának. Igen, ám, de ennek a névnek más jelentése is van. Asszír eredetnél fiút jelent, ha pedig pontosítjuk a héber magyarázatot, ugye az Ábel, az abba él két szó összetételéből származik, és az abba tudjuk, hogy atyát jelent, ezt Jézus is használta, abba atyám, és az él tudjuk, hogy Istent jelent. Éli, éli, lama sabachthani, én Istenem, én Isten, miért hagytál el engem, kiáltott fel Jézus a kereszten, ugye, amikor Istent szólította. Nos hát, ha az Ábel névnek ez a héber magyarázata kerül előtérve, akkor ez azt jelenti, hogy Isten atya. Nos hát, hadd maradjon csak mindenik jelentés egymás mellett. Mert pára a mi életünk és lehelet, és mulandóság. Mert amikor megszülettünk, már is a halandóság jegyében indulunk el az élet útjára. De ha útközben felismerjük, mi mulandó, páralétű emberek, hogy Isten a mi atyánk, akkor nincs semmi baj azzal, ha mulandó a létünk. Sőt, felismerjük, hogy ez a mulandó lét 50, 60, 70, 80 esztendő. Mennyit kívánjunk ennek a kis Ábelnek? Isten döntse el. Az a néhány évtized éppen arra való, ahogy mondja Spurgeon a 19. századi neves igehirdetőt, hogy átöltözzünk az örökké valóságba. Hát szépen felöltöztettétek ezt a kis Ábelt, de öltözzön át a lelke az örökké valóságra. Ebben legyetek ti, kedves szülők, keresztülők, segítségű neki. Azt is tudjuk még Ábelről, hogy a zsidókhoz írt levél egyetlen versben tömören, nagyon elismerően beszél róla. Zsidók 11.4-ben azt olvassuk, hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz. Hogy igaz. Hit által vitt becsesebb áldozatot Ábel Istennek, mint Kain. Kívánjuk ezt a hitet ennek az Ábelnek, hogy így legyen ő áldozatvivő Isten színe elé, hogy ezáltal majd igazolódjék az igaz volta. Nem önmagában igaz az ember, még az sem, aki az Ábel nevet hordozza, hanem Krisztus által igaz. És Ti tudjátok ezt, kedves szülők, titeket jobban ismerlek, mint a keresztülőket, de hiszem, hogy szülők és keresztülők együtt fognak össze azért, hogy ez a kisfiú Ábel valóban Isten előtt egy igaz emberré váljon Jézus Krisztusban. Nos, mit jelent a Benyámin? Gondolom, tudjátok. Benyáminnak érdekes tartalma jelentése van. Tudjuk, hogy Benyámin Jákobnak az utolsó fia. A 12-ből a legkisebb volt. És azt is tudjuk, hogy milyen nagy áldozat árán jött Benyámin a világ. Hogy Rákel, a Jákob kedvenc felesége, szülés közben Betlehem határában meghal. És haldoklása közben elnevezi a gyermeket, mert annyit még megtud a bába asszonytól, hogy fia születik, elnevezi őt Benóninak. Benóni. Benóni azt jelenti, hogy fájdalmaim fia. És erre rátromfor rögtön az apa Jákob, akit akkor már Izraelnek neveznek, és azt mondja, hogy nem Benóni, hanem Benyámin. A Benyámin pedig azt jelenti, hogy boldogságom fia, jobb kezem fia. Hogy lesz a fájdalmaim fiából boldogságom fia? Nos hát ez az egész benyámini életút tanúság. És magyarázatot kapunk erre a kérdésre, hogy hogy lesz Benóniból Benyámin, hogy lesz egy-egy ember életében a fájdalmak fiából boldogság fia. Úgy, ahogyan a Benyámin életútja ezt tükrözi a Szentírásban. Tudjuk, hogy, amit említettem, Betlehem határában született. Bétel közelében. És mindkét névnek különös jelentése van. Bétel azt jelenti, hogy Isten háza. Betlehem, hogy a kenyér háza. És azt is tudjuk, hogy Betlehemben később kiszületett maga Jézus Krisztus a világ kenyere. Az a mennyei kenyér, aki életet ad a világnak. És hogy Benyáminnak, a legkisebbnek, milyen fontosságot tulajdonít a Szentírás, meg a zsidó hagyomány, abból is kiderül, amit olvashatunk a Jeremiás próféta könyvében két helyen is, hogy két kapu neveztetett Jeruzsálemben Benyáminról. Tudtad ezt, papfiam? Nem tudtad? Na nézz utána, Jeremiás könyvében. Mert hogy az egyik kapu a templom egyik kapuja volt, mit hívták, hogy Benyámin kapu, a másik kapu pedig Jeruzsálem falán volt, úgyhogy ezeken a kapukon át lehetett a szentélybe jutni. És még érdekes dolgokat olvashatunk a Benyámin név kapcsán. Két híres ószövetségi haldokló személyiség jövendőlt felőle. Az egyik Jákob volt, Izrael, ugye maga az apa. Amikor Egyiptomban haldoklott, sorba maga elé hívta mind a 12 fiát, és mindegyik fölött mondott egy áldást. És döbbenjetek le, mit mondott az öreg Jákob haldokolva, Benyámin a legkisebb fia fele. Azt mondta Benyámin, ragadozó farkas. Hű, megijedünk. Ilyen nevet választottatok az én unokámnak? Ragadozó farkas. Na de ne ijedjünk meg végképp, mert bő 400 évvel később egy másik híres ószövetségi személyiség, Mózes, haldoklása előtt, vagy ugye halála előtt, megint megáldja Izrael 12 törzsét, és Benyáminra azt mondja, hogy az Úr kedveltje. Az Úr kedveltje. Hogy? Ragadozó farkas az Úr kedveltje? Hogy lehet ez? Hát erre is megint a Benyámin törzsének a története ad választ. Nagyon röviden utalok erre. A Birák könyvének 19. részében arról olvasunk, hogy Benyámin a legkisebb törzs egy szörnyű erkölcsi eltévedésbe kerül. És ennek büntetése Isten részéről az, a Birák könyvének 20. része beszél erről, hogy a másik 11 törzs összefog ellene, és egy büntető hadjáratot indít Benyámin kicsi törzse ellen. És hogy érzékeljük a hatalmas erő különbséget, mondom is a számokat, Benyámin törzse akkor 26.700 fegyveres tud előállítani, csak hogy vele szemben jön 400.000 fegyveres Izrael többi törzse részéről. És a harcban ebben a büntetőadjáratban, amit méltán megérdemelt Benyámin törzse, olyan ocsmány bűnt követett el, olvasuk csak el Bírák könyve 19. részéből, nem részletezem, ne húzzuk az időt. Méltán kapta ezt a büntetést, a háború végén a 26.700-ból csak 600 ember marad meg Benyámin törzséből. Mondhatni, szinte eltűnt a föld színéről ez a törzs. És később mit olvasunk? Hogy Isten ebből a törzsből királyi törzset csinál. Mert Izrael első királya, Saul, a Benyámin törzséből való. És ugorjunk át az új szövetségbe. A másik Saulus nevű Pál apostol szintén azzal dicsekszik, hogy ő is a Benyámin törzséből származik. És hogy lesz a ragadozó farkasból Isten kedveltje? Úgy, ahogyan Benyámin törzsének további története jelzi, hogy beolvad később a Júda törzsébe, és tudjuk, hogy Izrael országa ketté szakadt Salamon király halála után, és 10 törzs elpártól, Dávid házától, és maradt 2 törzs a Dávid háza mellett, ez pedig a Benyámin törzs és a Júda törzs. Mert hogy a Júda törzséből származott Dávid, és maga Jézus is. És hogy lesz a ragadozó farkasból, a romlott természetű emberből, az egymásnak ugró emberből, az egymás ellen áskálódó emberből, a kétélű kard nyelvű emberből, hogy lesz az Úr kedveltje? Úgy, ahogy Benyámin megmaradt azáltal, hogy beolvadt a Júda törzsébe, akiből származott Jézus. Úgy, ha beolvadsz, ha egyé leszel Jézus Krisztussal, a Júda törzséből származó oroszlánnal, aki egyben az Isten szelíd bárán. És bármilyen kicsiny vagy a világ szemében, bármennyire is furcsa, hogy ragadozó farkasnak neveztetünk, ami romlottó emberi természetünk szerint, mégis, ha beolvadunk Jézus Krisztusba, Júdába úgymond, akkor megtartatunk. És ez az egyetlen esélye a kicsi Benyáminnak. És ez az egyetlen esélye Ábelnek is, és a szülőknek, és a keresztülőknek, és a nagyszülőknek, és mindnyájunknak. És ebben legyen segítségül nekünk, ami Urunk, hogy ilyen értelemben mindnyájan a Jézus Krisztus megtartottjai legyünk. Gyermekeinkkel, unokáinkkal együtt. Amen. Testvérek, most gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt a keresztény egyház hitvallása. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, most mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnám, 2 kérdést teszek felétek, melyekre feleteknek hallható szó. Akarjátok-e, hogy ezek a kisgyermekek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszent Egyházba a Szent Keresztség által befogadtassanak? Akarjátok-e ezt? Ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitükről, majd ők maguk önként tegyenek vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával. Ígéritek-e ezt? Gyertek, imádkozzunk-e kisgyermekekért. Istenünk, édesatyán, örömmel és hálaadással mondunk köszönetet neked ezekért az új életekért. Köszönjük, hogy újra és újra szemlélhetjük minden egyes új szülöttben a teremtés csodáját. Istenünk, vége mehetetlen titok az, hogy hogyan is
formálódik ki két szinte láthatatlan sejtből egy csodálatos lény, az ember, aki a te szemedben a teremtés koronája volt valamikor, de a bűneset nyomán bukott, farkas, természetű emberré vált. És mégis kedveled őt. Éppen azáltal, hogy a te kedveltedet oda szántad a keresztre azért, hogy kedvezz nekünk, és visszaszerezz minket a magad számára, gyermekeinkkel együtt. Így imádkozunk Ábelért, Benyáminért. Áld meg őket, hogy hordozzák nem csak a nevükben az ő természetüket, hanem hordozzák egész életükben, szívükben a Jézusi természetet. És ez mutatkozzék meg majd felnövekvő életükben. Őrizd meg őket az árvaság fájdalmától és nyomorúságától, hogy kibontakozó életükkel legyenek gazdagodására, Anyaszent Egyházunknak örömére, mindazoknak, akiknek ajándékoztad őket. Amen. Speciális víz lesz, mert hogy a Genezáret tavából származó szent vízzel fogom megkeresztelni ezt a két legényt. Ábel, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Benyámin, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya őrző szeretete és Szentlélek Isten megtartó közössége legyen e kisgyermekekkel és mindnyájunkkal az idők végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, drága testvérek, és záró énekül énekeljük a megkezdett 255. ének harmadik és negyedik versét. 255. ének így harmadik verse így kezdődik: Isteni lélek, te örök fényesség.